Kezdjük is mindjárt az elején a 6. fejezettel, és azt látjuk az elmúlt fejezetekben, a 6. megelőző fejezetekben, hogy a Krisztusról szóló evangélium hirdetése nyomán a gyülekezet napról napra szaporodott üdvözülendőkkel. Ezt írja a Biblia, tehát nap mint nap gyarapodott a gyülekezet létszáma, és mindez állandó és növekvő terhet jelentett az apostolokra. Minek utána egyre több volt a teendő, egyre több volt a feladat, és Sátán is igyekezett egyenetlenséget és nézeteltérést behozni az induló gyülekezetbe, és éppen ezért nézzük meg az első és második fejezetet, apostolok cselekedete 6. fejezetének első-második versét, amelyben azt olvassuk, hogy azokban a napokban pedig, mikor a tanítványok szaporodtak, támadt a görög zsidók közt panaszolkodás a héberek ellen, hogy az ő közülük való özvegyasszonyok mellőztetnek a mindennapi szolgálatban. Annak okáért a 12 egybegyűjtvény a tanítványok sokaságát mondának. Nem helyes, hogy mi az Isten igéjét elhagyjuk, és az asztalok körül szolgáljunk. Tehát azt látjuk itt az első két versben, hogy a zsidók két csoportja között, tehát a görögül beszélő zsidók és a helyben lakó zsidók között nézeteltérés támadt, és Sátán ezt megpróbálta kihasználni, és egyenetlenséget, széthúzást behozni a gyülekezet tagjai közé. És éppen ezért az apostolok a következőt fogalmazták meg itt a második vers végén, hogy nem helyes, hogy ők ezekkel a dolgokkal kötik le magukat teljesen, és éppen ezért megszületett az elhatározás a 3. és a 4. vers tanúsága szerint. A 3. és 4. versben azt olvassuk, hogy választatok azért atyámfiai ti közületek 7 férfiút, kiknek jó bizonyságuk van, kik szent lélekkel és bölcsességgel teljesek, kiket erre a foglalatosságra beállítsunk. Mi pedig foglalatosak maradunk a könyörgésben és az ige hirdetés szolgálatában. Tehát az volt a javaslatuk, amit a közösség elé tártak, hogy ne kelljen minden üggyel nekik foglalkozni, mert ez elveszi az erejüket a legfontosabb teendőtől, az egyik legfontosabb teendőtől, az ige hirdetés szolgálatától, és ezért választanak 7 férfiút, majd mindjárt látni fogjuk, hogy milyen szempontok szerint, akik végzik azokat a teendőket, amik most pillanatnyilag az apostolokat kötötték le. És utána így ők felszabadulhatnak majd az ige hirdetésnek a szolgálatára teljes mértékig. És azt olvassuk, a 3. versben azt olvastuk, hogy kiválasztottak 7 férfiút, akiknek milyen jellemzőik volt, mit olvastunk, miknek kellett megfelelniük? 3 jellemzőiknek kellett, hogy legyenek. Az egyik az, hogy jó bizonyságuk kell, hogy legyen. A második az, hogy Szentlélekkel teljesek, és a harmadik, hogy bölcsességgel teljesek. Nézzük meg mindjárt az első feltételt, aminek meg kellett, hogy feleljenek ezek a diakónusok, ezek a szolgák, akik, ugye a diakónus, a szolga, a szolgálni szóból ered ez a szó, tehát akik ezeket a különböző teendőket majd ellátják. Az első, hogy jó bizonyságuk kellett, hogy legyen. Mit jelent ez? Hogy az életükben is meglátszódjék az, amit ők hirdettek a szavaikkal. Nem tudnak hitelesen szolgálatot végezni akkor, hogyha az életük mást mutat, mint a tanításuk, a prédikálásuk. Ki kell, hogy mondjuk, hogy ma is csak az a hiteles ember, aki nem csak beszél a Bibliáról, a hitről, hanem aki meg is éli a mindennapi életben. Tehát a választásnak ez volt az első szempontja, hogy az életük is olyan legyen, amit hirdetnek az evangéliumból. A második az volt, hogy Szentlélekkel kell, hogy teljesek legyenek. Mit jelent, hogy valaki Szentlélekkel teljes? Ugye azt jelenti, hogy átadja magát teljesen Krisztus vezetésének, és a Szentlélek élő kapcsolatba kerül vele, és erőt ad, és vezeti, irányítja az életét, nem a maga bölcsességére támaszkodik, hanem ezáltal az isteni vezetés érvényesülhet közvetlenül abban az emberben. Mennyire lényeges, ne feledjük el, vezetőket választanak. A közösség vezetőit választják meg. Jó bizonyságuk kell, hogy legyen az életükkel, és mennyei vezetés alatt kell, hogy álljanak, Szentlélekkel kell, hogy beteljesedjenek. És mindennek következménye a 3. kritérium, hogy bölcsek legyenek, bölcsességgel kell, hogy teljesek legyenek. És mindez mitől volt? Ha valaki az Isten lelkével betöltekezik, akkor bölcsességet nyer az Istentől. Felülről jövő bölcsességet, bölcsességet az irányításhoz, a vezetéshez, a döntések meghozatalához. Igen, mindez a Szentlélek jelenlétének az adománya az ember életében. Csak egy pillanatra álljunk meg. Ilyen volt az első gyülekezeti választás a kereszténység történelmében. Ez volt az első, hogy tisztviselőket, gyülekezeti vezetőket választottak. Milyen jó lenne, hogyha ma is minden egyes gyülekezeti választásnál ezek és kizárólag ezek a szempontok érvényesülnének. És mi volt a feladatuk ezeknek a vezetőknek, a diakónusoknak, a hét diakónusoknak? Gondoskodniuk kellett a szegényekről, a vagyon elosztásáról. Beszéltünk arról, hogy nagyon sok embert kiközösített a családja, és éppen ezért szükségessé vált a róluk való gondoskodás, és akik megtehették, vagyonaikat eladták, és ennek az összegét az apostolokhoz vitték, hogy az az összeg elosztásra kerüljön. Most ezt a szolgálatot, a szegényekről való gondoskodásnak a szolgálatát a hét diakónus végezte a továbbiakban. És azon túlmenően ez nem zárta ki azt, hogy ők továbbra is tanítsanak, az ígével is szolgáljanak. Éppen az ő jellemzésük, éppen az, hogy ők Szentlélekkel voltak teljesek, bölcsek voltak, éppen ez késztette és képesítette őket arra, hogy emellett az igével is tudjanak szolgálni. És nézzük meg, mi lett ennek a tervnek, és amit követett a megvalósítás. Az 5. versben azt olvassuk, hogy kiválasztottak 7 diakónust, az István volt az egyik, és felsorolja a másik 6-nak is a nevét, és mi lett utána ennek az eredménye a 7. vers szerint, olvassuk el. És az Istennek igéje növekedett, és sokasodott nagyon a tanítványok száma Jeruzsálemben, és a papok közül is nagy sokan követték a hitet. Mi lett az eredmény? Az eredmény az lett, hogy egyre szaporodott, növekedett a gyülekezet, növekedett a gyülekezetnek a létszáma, és nem csak a nép közül tértek meg, hanem azt olvassuk, hogy a papoknak is nagy sokasága követte a hitet. Tehát az Istentől tanácsolt terv, amit végrehajtattak, megvalósítottak, a gyülekezeti választás meghozta a maga eredményét, és ez volt az első keresztény szervezet gyülekezet, ami itt megalakult, és nézzük meg, mi volt a szervezetnek a célja. Az egyház szervezetnek mi volt a célja? Nagyon szeretném ezt a részt hangsúlyozni, hiszen apostolok cselekedetét úgy tekintjük át, hogy mindig a mának szóló tanulságot is levonjuk. Mi volt a szervezet létrehozásának a célja? Nem öncélú volt. Azt a célt szolgálta, hogy az evangélium terjedjen minél hatékonyabban, hogy ne legyen semmi hátráltató tényező az evangélium terjesztésében, és a tagoknak a lelki-testi szükségleteiről való gondoskodás. Ez volt a Szentlélek által indított első egyházvezetésnek és szervezetnek a célja. És ki kell, hogy mondjuk, hogy ez kell, hogy ma is a célja legyen minden szervezetnek, egyház szervezetnek. De mihelyt a Szentlélek vezetése nem tud maradéktalanul érvényesülni egy egyház szervezetben, mihelyt eltűnik a Szentlélek mindent meghatározó irányító szerepe, abban a pillanatban a szervezet torzul, a szervezet öncélúvá változik, az egyház szervezet, és nemhogy az evangélium hirdetését támogatná, hanem annak gátjává válik. Tehát az egyház szervezet csak akkor tud hatékonyan működni, hogyha valóban a Szentlélek irányítása érvényesül, és ez a két szempont van a vezetők előtt az egész egyházvezetésben, az ige hirdetés szolgálata minél nagyobb mértékig, és a másik pedig a tagoknak a lelki-testi szükségleteiről való gondoskodás. És ennek a választásnak az volt az eredménye, hogy a 7 diakónusok egyikeként kiválasztották Istvánt. És nézzük meg ezek után, hogy Istvánról mit mond a Biblia, az apostolok cselekedete 6. fejezet 5. verse. Először azt olvassuk, hogy tetszett ez a beszéd, tehát az a beszéd, hogy választanak diakónusokat, szolgákat, akik részt vesznek majd a teendőkben. Így olvassuk, tetszette beszéd az egész sokaságnak, és kiválaszták Istvánt, ki hittel, és szent lélekkel teljes férfiú volt. Utána látjuk a többinek is a nevét, a többi hat diakónus nevét, de azt olvassuk Istvánról, őt külön megjegyzi a Biblia, hogy hittel és szent lélekkel teljes ember volt. És utána olvassuk tovább a jellemzését a 8-tól terjedő versben, és az ezt követő eseményeket is a 8-tól 10-ig terjedő versekben a következőt olvassuk. István pedig teljes lévén hittel és erővel nagy csodákat és jeleket cselekedett a nép között. Álljunk meg itt egy pillanatra. Tehát nem csak, hogy hittel volt teljes, nem csak szentlélekkel volt teljes, ami az ige hirdetésén és a beszédén nyilván meglátszott, hanem az ő életében is megnyilvánultak a jelek és a csodák, ami által a szentlélek hitelesítette az ő hitét, az ő jellemét, és azt, hogy őt valóban az Isten választotta erre a szolgálatra. Tehát István teljes lévén hittel, erővel nagy csodákat és jeleket cselekedett a nép között. És most figyeljük tovább. Előállottak azonban némelyek, ahhoz a zsinagógához tartozók közül, mely a szabadosokénak, Ciréne beliekének, Alexandria beliekének és Cilíciából és Ázsiából valókénak neveztetett, kik Istvánnal vetekedtek. De nem állhattak ellene a bölcsességnek és a léleknek, mely által szólt. Milyen szép ez a leírás. Szent lélekkel volt teljes István, így hirdette a Krisztusról szóló evangéliumot, és ennek a bölcsességnek ember nem állhatott ellene. Pedig jöttek jó néhányan, hogy vetekedjenek vele, megpróbálták cáfolni a tanításait, de nem tudták megcáfolni, amit az Isten lelke késztetésére prédikált. Szeretném, hogyha ellapoznánk az apostolok cselekedetétől, hagyjunk itt egy jelzőt, mert visszatérünk ide, hiszen ezt a szakaszt fogjuk részleteiben venni, de lapozzunk Lukács evangéliuma 21. fejezetéhez. Lukács evangéliuma 21. fejezetének a 14 és 15. versében egy jézusi ígéretről olvasunk, amely teljesedett István életében is. Így olvasom. Tökéljétek el azért a ti szívetekben, hogy nem gondoskodtok előre, hogy mit feleljetek védelmetekre, mert én adok néktek szájat és bölcsességet, melynek ellene nem szólhatnak, sem ellene nem állhatnak mindazok, akik magukat ellenetekbe vetik. Jézus megígérte ezt az ő tanítványainak, az ő követőinek még életében, hogyha bármilyen élethelyzetbe kerülnek, hogy meg kell védeniük a hitet, Krisztusról kell prédikálniuk, és nehéz helyzetbe kerülnek, ne gondoskodjanak előre, hogy mit fognak szólni, mert a lélek megadja nekik abban a pillanatban, abban az órában megadja, hogy mit kell mondani. A Szent Lélek lesz az, aki rajtuk keresztül közvetlenül szól. És nézzük meg, mi volt az ígéret. Én adok néktek szájat és bölcsességet, melynek ellene nem szólhatnak, sem ellene nem állhatnak mindazok, akik magukat ellenetekbe vetik. Ez történt Istvánnal is, lapozunk vissza apostolok cselekedete a 6. fejezetéhez. Tehát még egyszer nézzük meg a 6. fejezetben a 10. verset. Azt olvassuk, de nem állhattak ellene a bölcsességnek és a léleknek, mely által szólt. Szóról szóra teljesedett a jézusi ígéret István életében is. Álljunk meg itt egy pillanatra. Emberek, akik Krisztus ellenségei, nem fogadják el Krisztust messiásnak. Hallják, hogy az apostolok, a diakónusok, emberek, akik elfogadták Krisztust, erővel és hatalommal tesznek bizonyságot Krisztusról. Nem tudják őket érvekkel meggyőzni, nincs ellenérv. Nem állhatnak ellene a bölcsességnek, amellyel szól. Akkor hadd tegyem fel a kérdést, hogy milyen eszközhöz fognak folyamodni. Mit tesznek? Akkor hagyják annyiban a dolgot, hogy hát mégiscsak Istvánnak volt igaza? Nem. Nézzük meg a következő verset, a 11 és 12. verset. Akkor felbújtottak valami embereket, kik mondták, hallottuk őt káromló beszédeket szólni Mózes ellen és az Isten ellen, és felzendítették a népet, a véneket és az írástudókat, és reá rohanván magukkal ragadták őt, és vitték a tanács elé. mennyire tipikus emberi magatartás, a gonosznak mennyire tipikus eszköze, ellenérvek nincsenek, cáfolni nem tud. De akkor hamis tanúkat hozunk, vádoljuk, mással vádoljuk őt, és viszik a magas tanács elé, hogy kihallgassák őt, és végre tudják hajtani azt, amit akartak, dühükben, az elnémittatást. Hogyha nem tudjuk megcáfolni, és be kellene, hogy lássuk, hogy nincs igazunk, azt nem látjuk be azért, de akkor hallgattassuk el, hogy ne szóljon, és hamis vádakkal, indokolatlanul próbáljuk ugye ezt megtenni. Törvénytelen volt az eljárás, ugye azt hiszem, hogy teljesen egyértelmű, hogy a zsidók ugye ezt meg sem tehették volna, de ugye a rómaiakat rendszeresen megvesztegették, hogy ilyen esetekben szemet hunjanak a törvénysértések felett, és nézzük meg ezek után a 13. és 14. versben, és állattak hamis tanukat, akik mondták, ez az ember nem szűnik meg káromló beszédeket szólni e szent hely ellen és a törvény ellen, mert hallottuk, amint azt mondta, hogy az a názáreti Jézus ezt a helyet elrontja, és megváltoztatja a ceremóniákat, melyeket adott nékünk Mózes. Hozták a hamis tanukat, azzal vádolták, hogy Mózes ellen szól, a törvény ellen szól, a templom ellen szól. De nézzük meg, melyik törvény ellen szólónak vádolták őt? A ceremoniális törvény ellen szólónak. Nem az Isten erkölcsi törvényének ellenvetőjeként ítélték el, vagy itt akarják elítélni, hanem hogy a ceremoniális törvények ellen szól, és a templom ellen szól. Itt megint meg kell, hogy álljunk egy pillanatra, és ki kell, hogy térjünk erre a részletre, mert az Ószövetségben végig azt látjuk, hogy maga az Isten adott utasítást a ceremoniális törvények formájában az áldozati rendszerre vonatkozóan. Az Isten elmondta, Mózes által kinyilatkoztatta, hogy a felépítendő szent sátor, ami aztán később kőből való épület lett, templomot építettek, hogy ott milyen módon folyjanak a szertartások, de az ószövetségi áldozati rendszernek, ceremoniális törvénynek egyetlen egy célja volt. És mi volt ez a cél? Előre vetítette Jézus Krisztust. Előre vetítette Jézusnak az áldozatát. Nem öncélú volt a ceremoniális törvény, nem a ceremóniákat magasztalta fel, hanem a ceremoniális törvényen keresztül, az áldozati rendszeren keresztül Krisztusra mutatott előre, és előre őt magasztalta fel, az Istennek ama bárányát, aki elveszi a világ bűneit. Minden leölt áldozati bárány előre Jézus szimbolizálta. És amikor Jézus Krisztus meghalt, akkor azt olvassuk a Bibliában, hogy a templom kárpitja, a belső két részt elválasztó függöny tetőtől az aljáig ketté hasadt, ami azt jelentette, hogy a templomi szolgálat érvénytelenné vált, hiszen Jézus halálával bekövetkezett az igazi áldozat, nem volt értelme többé az előkép szolgálatnak, ami Jézusra mutatott, mert a valóság Jézus áldozata megtörtént. És innentől kezdve valóban hirdették az apostolok, hogy Jézus Krisztus a megígért messiás, ő benne teljesedett be minden messiási ígéret és jövendőlés, és fölösleges az áldozat bemutatás, mert a mi bárányunk megáldoztatott. És erre az emberek, a zsidó nép fölzendítik az egész népet, a zsidó nép vezetői, hogy István a ceremoniális törvény ellen tanít, és ez szent hely ellen tanít, a templom ellen tanít. Álljunk meg megint egy pillanatra, mert ebben a mozzanatban is óriási tanulság van. Ebből az egyetlen egy mozzanatból is mi tűnik ki, hogy a zsidó nép többsége mihez ragaszkodott? A templomhoz és a ceremóniákhoz. Míg ellenben az apostolok és a Krisztust elfogadó hívők kihez ragaszkodtak? Istenhez és az általa küldött szabadítóhoz, Jézus Krisztushoz. Tehát ők a templomhoz, a ceremóniákhoz, a külső formaságokhoz, míg István és az összes többi apostol és a diakónusok és mindenki, aki elfogadta és megértette a megváltást, az evangéliumhoz ragaszkodott, Krisztust magasztalta fel, Istent dicsőítette, és nem egy intézményhez, egy templomhoz, egy ceremóniához ragaszkodott. És nézzük meg ezek után a 15. verset, Apostolok cselekedete 6. fejezetének 15. versét. Amikor a tanács elé vitték, akkor a következőt látták az őt kihallgató emberek, szemeiket reávetvén a tanácsban ülők minnyájan, olyannak látták az ő orcáját, mint egy angyalnak orcáját. Vajon miért cselekedte Isten ezt, hogy István arca úgy fénylett, úgy ragyogott, mint egy angyal orcája? Az Úr miért cselekedte ezt ebben a helyzetben? Mert ez is egy nyilvánvaló csoda volt. Miért? Mert az Isten ezekért az emberekért, akik elvadult és elvakult dühhel védelmezték a ceremoniális törvényt, a templomot, a Krisztus nélküli templomot, mert Krisztus mit mondott, még az ő élete idejében pusztán hagyatik néktek a ti házatok. Az élő Isten jelenléte eltávozott a templomból. És Isten az ő lelke által ezekért az emberekért is küzdött. És István ezek után elkezdte az ő védőbeszédét, az ő utolsó beszédét, amellyel megszólította a magas tanács tagjait, és Isten mélyen a szívükre akarta vésni azokat a szavakat, amelyek hangzanak, és olyannak látták az ő orcáját, mint egy angyal orcáját, hogy érezzék, hogy itt egy isteni erőnek a megnyilvánulásáról van szó, ezzel is érinteni akarta az ő elsötétedett és megkeményedett, félig meddig már, sőt, majdnem teljesen megkeményedett szívüket. És ezek után kerül sor Istvánnak a védő beszédére, és ebből a beszédből, a 7. fejezetből, mint ahogy említettem, 60 versből áll ez a védő beszéd. Nem fogjuk végig elolvasni mind a 60 verset, hanem csak néhány fő gondolatot szeretnék kiragadni. Vajon István, amikor az utolsó lehetősége nyílik arra, ugye az elején még nyilván nem volt ez teljesen egyértelmű, hogy mi lesz ennek az eseménynek a vége, de azért úgy következtetni lehetett a zsidók vakgyűlöletéből mindarra, ami ezután bekövetkezik. Gondoljunk bele ebbe a helyzetbe, ki áll István? Vajon miről fog beszélni? Egy ilyen helyzetben miről beszélhet? Mit kezd el majd nekik mondani, amivel megpróbálja a szemüket nyitogatni, az értelmükre, a szívükre hatni? Először nyilván nem Krisztussal kezdi a beszédét, mert hogyha egyből Krisztusról kezd el beszélni, akkor azonnal bedugják füleiket, és azonnal reárohannak, nyilván akkor szólni semmit nem tudott volna. István elkezdett beszélni azokról a bibliai hithősökről, az ős atyákról, akiket mindannyian az egész zsidó nép elfogadott. Elkezdte a zsidó nép történetét áttekinteni, amelyre ők nagyon büszkék is voltak, és ezzel kezdte István, hogy ezt a történetet, az egész zsidó nép történetét elkezdte áttekinteni, Ábrahámmal kezdve. Ábrahámot hívta el Isten a zsidó nép ősatyává. Mindenki tisztelte Ábrahámot. Ábrahámtól kezdte a zsidó nép történetének áttekintését. Utána megemlékezik Jákobról, utána megemlékezik Józsefről, majd utána Mózesről. De álljunk meg, és Józsefnél álljunk meg egy pillanatra, és nézzük meg, mit mond erről a 7. fejezet 9 és 10. versében. Amikor Józsefet elkezdi, a József történetről néhány gondolatot mond, a pátriárkák pedig irítségből eladták Józsefet Egyiptomba, de Isten vele volt, és megszabadította őt minden nyomorúságból, és adott néki kedvességet és bölcsességet a fáraó előtt, Egyiptom királya előtt, ki őt Egyiptom fölé és az ő egész háza fölé kormányzóul állatta. Tehát elkezdte a zsidó nép történetét, Ábrahámon végigment, Jákobon végigment, és Józsefnél már tesz egy kis kitérőt, és utal azokra az eseményekre, amelyek József életében megnyilvánultak, utal az irítségre, a többi pátriárka irítségére, mert ugye a 12 fia Jákobnak vált utána a 12 nemzetséggé Izraelben, és ugye Jákobnak a 11 fia, azaz 10 fia, ugye Benjamin akkor még egész kicsi volt, irigykedett és féltékenykedett Józsefre, és irigységből adták el őt aztán Egyiptomba. Már kezdi a történetet ebből a szempontból, Izrael népének a történetét ebből a szempontból megközelíteni, hogy azok a hithősök, akikre ők úgy fölnéznek, már az ő életükben is megnyilvánult ez, hogy az igazságot, az igaz életet nem tudták maradéktalanul elfogadni József életében, hanem irigyek voltak az ő tiszta jellemére, tiszta magaviseletére, és irigységből eladták őt Egyiptomba. És utána nézzük meg, hogy ez a gondolatmenet aztán majd a Mózesről való megemlékezésében csúcsosodik ki, és nézzük meg, hogy a Mózesről szóló részben mit mond el István. A 37. verset nézzük, elérkezik Mózeshez, ugye az Egyiptomból való kivonulás, szabadulás, és azt mondja a 37. versben, ez a ma Mózes, ki az Izrael fiainak ezt mondotta, prófétát támaszt néktek az Úr, a ti istenetek, a ti atyátok fiai közül, mint engem, azt hallgassátok. Mózesről kezd el beszélni. Mózesről a Szentírásban talán nincs még egy olyan bibliai személy, akiről annyi minden meg lenne örökítve az igében, mint Mózesről. A zsidó nép elfogadta Mózest, abszolút elfogadta, hatalmas tekintély volt előttük Mózes. És nézzük meg, amikor elkezd Mózesről beszélni, mi az első, amit megjegyez Mózesről? Akit ők elfogadtak, Mózest elfogadtak, Mózestől idézi a messiási proféciát, hogy már Mózes is kijelentette azt, hogy prófétát támaszt néktek az Úr, a ti istenetek, a ti atyátok fiai közül, mint engem, azt hallgassátok. Tehát már elkezdít ezt a gondolatmenetet, hogy már Mózes is beszélt az eljövendő szabadítóról, az eljövendő messiásról. De nézzük tovább, a 38-tól a 41-ig terjedő verseket. Mit mond Mózesről? És tulajdonképpen valahogy ez a lényege az erről szóló bizonyságtevésének, azt mondja, hogy ez az, aki ott volt a gyülekezetben a pusztában, a Sínai hegyen vele beszélő angyallal, és a mi atyáinkkal, ki élő igéket vőn, hogy nékünk adja. Akinek nem akartak engedni a mi atyáink, hanem eltaszították maguktól, és szívükben Egyiptom felé fordultak, ezt mondván Áronnak, csinálj nékünk isteneket, kik előttünk járjanak. Mert ez a Mózes, ki minket Egyiptom földjéből kihozott, nem tudjuk, mi történt ő vele. És borjúképet csináltak azokban a napokban, és áldozatot vittek a bálványnak, és gyönyörködtek az ő kezeik csinálmányaiban. Gondoljuk végig ezt az ige szakaszt. Hivatkozik Mózesre, Mózes történetének a legdöbbenetesebb tanulságára. Azt mondja el, hogy Mózes, aki kivezette őket, az Izrael népét Egyiptomból, a szolgaság házából, és a Sínai hegyen élő igéket vett át az Istentől, az Úr a saját kezével írta fel a 10 törvényt a kőtáblára, és ezt vette át Mózes, és mit tett a nép Mózessel és a parancsolatokkal, amelyeket Mózes közvetített nekik? Akiknek nem akartak engedni a mi atyáink, hanem eltaszították maguktól, és szívükben Egyiptom felé fordultak. Tehát azt mondja, hogy a Mózes által az Úr kinyilatkoztatta a törvényt, de a ti atyáitok már akkor is szembefordultak a törvénnyel, az Isten által kinyilatkoztatott törvénnyel. És elmondja a szomorú történetet, hogy Mózes, amíg fenn van a Sínai hegyen, amíg fönn van 40 napig a Sínai hegyen, addig itt a nép az alatt a 40 nap alatt borjúképet csináltat, és vissza akarnak vonulni Egyiptom földjére. Miért hangsúlyozza István Mózesnek a történetét? Miért hangsúlyozza? Teljesen nyilvánvaló a párhuzam. Mózes, aki számtalan csodát cselekedett a nép előtt, aki ugye az Úr volt az, aki cselekedte a csodákat. Emlékszünk rá, a fáraó előtt is cselekedte a csodákat. Jött az egyiptomi tízcsapás. Akkor vezeti őket az Úr felhő és tűzoszlopban. Mózes megy előttük és vezeti őket. A veres tenger ketté nyílik előttük. A manna hull. A kősziklából víz fakad. Kézzel fogható jelei vannak az isteni vezetésnek. És a nép hogy reagál? Elfogadják Mózest? Nem. Elvetik Mózest. Állandóan szembefordulnak vele. Lázadnak ellene. Nem fogadják el őt. És hol van itt a párhuzam? Itt van az a rejtett párhuzam, hogy és ti mit csináltok? Itt volt előttetek Jézus. Egymás után cselekedte a csodákat. Félreérthetetlen, hogy ő a messiás. Ti is tudjátok, de a szemeiteket becsukjátok. Féltékenységből, irigységből. És ahogy a ti atyáitok a nyilvánvalóan Istentől elhívott Mózest nem fogadták el, állandóan lázadtak ellene, ugyanezt teszitek most Jézussal. Ugyanezt teszitek. Noha ő is egyértelművé vált az ő szolgálatában, hogy Istentől küldött messiás ti közöttetek. Igen, látták az atyáik is a bizonyságot, nem hittek. Ugyanebben a hibában voltak az István kortársai és Jézus keresztre feszítői, a zsidó nép. Látták Jézust, tudták, látták az Istentől való küldetését, és mégis becsukták a szemeiket, nem akartak hinni neki, és szembefordultak vele. És nézzük ezek után a történetet tovább, mert ezek után, amikor itt Mózesről beszél, végig beszél itt arról a részről, hogy Mózes megkapja az Úrtól a parancsolatot, hogy csináljon egy szétszedhető sátrat, elmondja végig a legfontosabb állomásait ennek a történetnek, és utána azt mondja a 47. verstől kezdve, hogy Salamon épített pedig néki házat. Ugye Mózes egy szétszedhető sátor megépítésére kapott parancsolatot az Úrtól, és miután a nép letelepedett Kánaánban, már megerősödtek, akkor Dávidban fölmerült a gondolat, hogy ő házat akarna építeni az Úrnak. És az Úr azt mondta, hogy nem te fogod megépíteni a házat, a templomot, hanem majd Salamon fogja megépíteni. És ez volt Izrael népe életében az első kőtemplom, amit építettek. Ugye tulajdonképpen összesen csak kettő volt, mert volt a Salamoni templom, ami időszámításunk előtt 600 körül leromboltatott a babilóniaiak által, tehát a Salamoni templom, ami megépült, az körülbelül 400 évig állt fenn, utána lerombolták, és utána a fogságból való hazatérés után újraépült a templom, és az a templom állt még akkor is, amikor Jézus Krisztus itt a földön a tanítói szolgálatát végezte, és azt majd a rómaiak pusztították el Krisztus után 70-ben. Tehát erre az első templomra hívja fel a figyelmet, hogy Salamon pedig néki házat épített. De ama magasságos, nem kézzel csinált templomokban lakik, mint a próféta mondja. A menny nékem ülőszékem, a föld pedig az én lábaimnak zsámoja. Micsoda házat építhettek nékem, azt mondja az Úr, vagy melyik az én nyugalmamnak helye? Nem az én kezem csinálta mindezeket? Hadd kérdezzem meg, hogy ez önmagában egy felháborító gondolatmenet, egy lázító gondolatmenet István részéről, vagy hogy értékeljük? Szinte alig lehet érteni, hogy mi történt ezek után, mert egy hatalmas fordulat következik be ezután a beszédben. Ezek után már István érzi, hogy alig van ideje, mert felízott a gyűlölet a zsidókban, ennek a néhány gondolatnak az elmondása révén. Miért bőszültek fel ezen a zsidók? Miért? Miért volt az, hogy ezek után abba kellett hagynia ezt a történetet Istvánnak, nem folytathatta tovább a zsidó nép történetének áttekintését, és utána pillanatok alatt felgyorsultak az események, és majd látni fogjuk, milyen végkimenetelet mindennek. Miért? Mi volt ebben a beszédben? Mit mond ki itt István? István azt mondja ki, hogy az Úr nem köthető egy épülethez. A zsidók azt mondták, hogy a templom, a templom, a templom, mindenek felett a templom. De szem elől tévesztették azt a valakit, aki a templomot szentté tudja tenni az ő jelenlétével. Ők a templom, a külső vallásosság, ez volt az, ami számukra fontos volt. És amikor István megjegyezte, idézve Salamon templom szentelési imájából nem új gondolatokat mondott, csak erre a Biblia igazságra rávilágított, hogy az Úr nem kézzel csinált templomban lakik. Egy épületet védeni, amelyet az Isten elhagyott, merő balgaság. Mert a templomnak nem a falai szentek, az épületnek nem a kövei szentek, hanem attól válik megszentelté, hogyha az Isten jelenléte ott van. És ez már az ő számukra Isten káromlásnak minősítetett. A templom ellen szól. Gondoljunk bele abba, hogy mennyire eltorzult vallásosság ez, mennyire eltorzult gondolkodásmód, milyen szomorú jelenség, hogy emberek inkább jobban tisztelik az embereket és az emberi intézményeket, felmagasztaló vallásokat, mint az élő Istent. Mennyire jellemző ez emberekre, hogy a falak, az épületek, a szervezet lelki tartalom nélkül a külső formáknak való megfelelés. István pedig azt akarta mindezzel elmondani, hogy a lényeg az Isten jelenléte, a neki való szolgálat. És ha Isten nincs azon a helyen, akkor lehet az a leggyönyörűbb épület, lehet az a legfényesebb szervezet, bármi lehet, az önmagában még nem megszentelt. És nézzük meg, hogy ezek után egy közvetlen, dorgáló és feddő beszéddel fordul az őt kihallgatók felé, a magas tanács tagjai felé, mert pontosan érzékelte, hogy itt eldőlt az ő sorsa. Érezte, hogy már néhány gondolat, amit maximum el tud nekik mondani, és nézzük meg, hogy átvált egy más gondolatmenetre, egy nyílt, feddő beszédet mond ellenük. Ezt mondja az 51-től terjedő versekben, a 7. fejezet 51-től terjedő verseiben a következőt olvassuk. Kemény nyakú és körülmetéletlen szívű és fülű emberek, ti mindenkor a Szentléleknek ellene igyekeztek, mint atyáitok, ti azonképpen. A próféták közül kit nem üldöztek a ti atyáitok, és megölték azokat, akik eleve hirdették amaz igaznak eljövetelét, kinek ti most árulóivá és gyilkosaivá lettetek, kik a törvényt angyalok rendelésére vettétek, és nem tartottátok meg. Nézzük meg ezt a három Biblia verset részletesen. Először is azt mondja ennek a népnek, ezeknek az embereknek, hogy kemény nyakú és körülmetéletlen szívű és fülű emberek, ti mindenkor a Szentléleknek ellene igyekeztek, mint a ti atyáitok azonképpen. Szeretném, hogyha egy igét most itt elolvasnánk, vissza fogunk ehhez az ige szakaszhoz térni, csak nézzük meg a Római Levél 8. fejezet, 28-tól 29-ig terjedő verseket. Ugye így kezdődött Istvánnak ez a feddő beszéde, hogy kemény nyakú és körülmetéletlen szívű és fülű emberek. Ugye az Isten a zsidó néppel a körülmetélkedés által kötött szövetséget, azaz ez volt a szövetség egyik jele ő közötte és az ő népe között. És a zsidók erre a kiválasztottságukra rendkívül büszkék voltak. És nézzük meg Pál apostol, mit mond mindenről a Római Levél 2. fejezet 28-29. Versében. Mert nem az a zsidó, aki külsőképpen az, sem nem az a körülmetélés, ami a testen külsőképpen van, hanem az a zsidó, aki belsőképpen az, és a szívnek lélekben nem betű szerint való körülmetélése az igazi körülmetélkedés, amelynek dicsérete nem emberektől, hanem Istentől van. Mit mond István? Ti kemény nyakú és körülmetéletlen szívű és fülű nép. Miért mondja ezt? Mert jól lehet, ők testileg körül voltak metélve, de mit mond Pál apostol? Semmit nem számít ez akkor, hogyha az ő szívük nincs körülmetélve. Hogyha az ő szívükben nem szeretik Istent, nem követik az ő akaratát és tanításait, akkor a külső formaságoknak a megtartása teljesen értéktelen. Ha a belső nincs összhangban az Isten akaratával, akkor a külső forma senkit meg nem ment. Ezért ez az első, amit hangsúlyosan mond nekik. Még egyszer nézzük meg az apostolok cselekedetében. Azt mondja, kemény nyakú és körülmetéletlen szívű és fülű emberek. Ti mindenkor a Szentléleknek ellene igyekeztek, mint atyáitok, ti azonképpen. Igen, visszautal arra, mint az előbb mondott, hogy az atyáik is ugyanezt a magatartást tanúsították. Még egy igét szeretném, ha közösen megnéznénk, a Római Levél 8. fejezet 14. versét. A Római Levél 8. fejezet 18. versében Pál apostol a következőt mondja. Kik az Istennek fiai? Akiket az Isten lelke vezérel. Ők jogot formáltak a választott nép címre. Ők az Isten fiai, őket az Isten kiválasztotta. De minek utána a Szentlélek vezetésének és késztetésének ellene mondtak, ezért az Úr nem tekinthette őket fiainak. És ezt mondja Pál apostol, csak azok az Isten fiai, akiket az Isten lelke vezet, akik engedik, hogy az Isten lelke irányítsa és vezesse őket. Menjünk vissza az apostolok cselekedetéhez. A 7. fejezet 52. vershez. A következő gondolatot veti fel István, azt mondja itt a közepén az idézett igeszakasznak, hogy a proféták közül kit nem üldöztek a ti atyáitok, és megölték azokat, akik eleve hirdették amaz igaznak eljövetelét, kinek ti most árulóivá és gyilkosaivá lettetek. Mit mond István? Fölteszi azt a kérdést, hogy gondoljátok végig. Az összes prófétát a ti atyáitok üldözték. Nem fogadták el a tanításaikat. Volt, akit kigúnyoltak, volt, akit emésztőgödörbe dobtak, volt, akit megöltek, volt, akit szétfűrészeltettek. Sorolhatnánk, hogy milyen kegyetlenséget tettek az ő atyáik azokkal a prófétákkal, akik kiről jövendöltek? Akik jövendöltek amaz igaznak eljöveteléről, Jézus Krisztusról jövendöltek, és az atyáik megölték a prófétákat, akik Jézusról jövendöltek előre. És utána mit mond? Ti pedig mit tettetek? Ti pedig megöltétek azt, akiről a proféciák szóltak, ti azoknak lettetek gyilkosaivá és árulóivá. István nem tehet mást, mint hogy határozottan megfeddi ezt a bűnüket. Határozottan szembesíti őket az ő cselekedeteikkel. Ti vagytok Jézus Krisztusnak az árulói és gyilkosai. És utána azt mondja, kik a törvényt angyalok rendelésére vettétek, és nem tartottátok meg. Igen, büszkék voltak az ő törvényeikre. Büszkék voltak arra, hogy ők különböznek a többi néptől. A Római Levél 3. fejezet 2. versében olvasunk egy igét, a Római Levél 3. fejezet 2. versében, amelynek az előzménye az, hogy fölteszi Pál apostol a kérdést, hogy mi tekintetben különb hát a zsidó a többi embertől. És erre azt mondja, hogy mind és mi különbség van ugye a körülmetélkedett ember és a nem körülmetélkedett, tehát a zsidó és nem zsidó között. És utána Pál apostol így válaszol, hogy minden tekintetben sok. Mindenek előtt, hogy az Isten reájuk bízta az ő beszédeit. Igen, az Isten rájuk bízta az ő beszédeit. És ők mit tettek ezzel a beszéddel? Ezt a beszédet nem tartották meg. Igen, ezt a határozott bizonyságot teszi róluk István, és ezek után nézzük a történet folytatását. A 7. fejezet 54. versében megint ugyanazt látjuk, amit az előbb láttunk, hogy nincs ellenérv. Nem tudnak ezekre mit mondani. Ezek tények, igéből vett tények. Az ő kezükben is ott voltak a tekercsek. Nem tudnak erre mit mondani. És utána így olvassuk. Mikor pedig ezeket hallották, szívükben dühösködtek, és fogaikat csikorgatták ő ellene. Igen, István látta a szándékukat, tudta, hogy ennek mi lesz a következménye annak, amit ő mondott, és ezek után az 55-56. Verstől nézzük meg, nem tudják őt megfélemlíteni, nem tudják őt visszakozásra késztetni. Ezt olvassuk. Mivel pedig teljes volt Szentlélekkel, a mennybe függesztvén szemeit, látá Istennek dicsőségét, és Jézust állani az Istennek jobbja felől. És mondta, imé látom az egeket megnyílni, és az embernek fiát az Isten jobbja felől állani. István, azt olvassuk, hogy Szentlélekkel teljes volt. István megértette Jézus Krisztusnak a küldetését. Megértette, hogy Jézus mennyit szenvedett azért, hogy ő üdvözüljön. És István attól a szenvedéstől, ami rávár, tudta, hogy mi fog következni ezek után rá, ettől a szenvedéstől nem riadt vissza. Nem a félelem szavait látjuk, ami elhagyja az ő ajkát, hanem mit mond, nem foglalkozik azzal, hogy most perceken belül mi fog bekövetkezni az ő életébe. Ez másodlagos, harmadlagos, tizedrangú kérdés volt. Hanem mit olvasunk? Azt mondja, hogy megybe függesztette az ő szemeit, és látta Isten dicsőségét, és Jézust állani az Istennek jobbja felől, és mondta, imé látom az egeket megnyillani, és az embernek fiát, az Isten jobbja felől állani. Az Úr egy látomást adott neki, bepillanthatott a mennybe. Meglátta Jézust, azt a valakit, akiről ő prédikált. Megláthatta, és ez minden értelmet felülhaladó békességgel és örömmel töltötte el az ő szívét. És szeretnék itt megállni, és látni fogjuk a történés elé, nem akarok menni, de látjuk, Istvánt megkövezik, nem sokára olvasni fogjuk a történetnek a végét. De szeretnék itt megállni ennél a mozzanatnál, mert István az első keresztény vértanú. Ő tölik meg először Krisztus nevéért. De utána őt követték a későbbi századok folyamán a keresztények milliói. Körülbelül 50 millió ember halt meg Jézus Krisztusért a középkorban. Körülbelül 50 millió. És olyan sokszor az ember elgondolja azt, hogy hogy tudták átvészelni mindazt, hogy tudták átélni ezt a mérhetetlen szenvedést. De István életéből ez nem véletlenül került feljegyzésre, ez a mozzanat. A menny azokhoz van a legközelebb, akik vállalják a Krisztusért való szenvedést. Akik nem akarják elkerülni az érte való szenvedést, hanem még az életüknél is jobban szeretik Krisztust. Azt olvassuk a Szentírásban, hogy István látta Jézust az Atya jobbján. És ez erőt és bátorságot adott neki. Nem tudjuk, hogy azok, azaz 50 millió ember utána mit látott, amikor a mágiát meggyújtották alattuk, vagy akármilyen módon kivégezték őket, de hogy az Isten jelenléte velük volt, az egészen bizonyos. És ugyanaz a lelkület volt bennük, mint Istvánban, aki megértette Jézusnak azt a tanítását, hogy a szolga nem nagyobb az ő uránál, és a követ nem nagyobb annál, aki azt küldte. A szolga, ugye mi mindannyian szolgái vagyunk Krisztusnak, nem emelkedhetünk Jézus fölé. Ha Jézus szenvedett mi érettünk, akkor ha mi szeretjük Jézust, nekünk is kell vállalnunk az érte való szenvedést. István megértette, és nem elcsüggett, nem önmagát sajnálta, hogy pont nekem, és miért pont velem, és miért nekem kell ezt átélnem, hanem a szemeit a mennybe függesztette, és teljes békével, és teljes örömmel vállalta a Krisztusért való szenvedést, és utána a megköveztetést. És nézzük meg ezek után az 57. és 58. verset, amikor ezt mondja István, hogy imé látom az egeket megnyílni, és az embernek fiát az Isten jobbja felől állani. Nézzük meg, mit olvasunk az 57. és 58. versben. Felkiáltván pedig nagy szóval füleiket bedugták, és egy akarattal reárohantak. És kiűzvén a városon kívül megkövezték, a tanúbizonyságok pedig felső ruháikat egy Saulus nevezetű ifjú lábaihoz rakták le. Amikor ezt hallották, hogy látom az egeket megnyílni, és Jézust ott állani az Atya jobbján, ezt olyan mérhetetlen Isten káromlásnak tekintették, hogy a füleiket bedugták, hogy csak ne kelljen ezt hallani. És egy akarattal rárohantak Istvánra, és kiűzték a városon kívül, és ott megkövezték. Szeretnék egy igét olvasni, a Péter első levele, 4. fejezet, 13. 14. verséből, Péter első levele, 4. fejezet, 13-14. verséből. Így olvasom. Sőt, amennyiben részetek van a Krisztus szenvedéseiben, örüljetek, hogy az ő dicsőségének megjelenésekor is vigadozva örvendezhessetek. Boldogok vagytok, ha Krisztus nevéért gyaláznak titeket, mert megnyugszik rajtatok a dicsőségnek és az Istennek lelke, amit amazok káromolnak ugyan, de ti dicsőítitek azt. Igen, a Biblia egyértelműen azt mondja, hogy ha részünk van a Krisztus szenvedésében, hogyha nem riadunk vissza ettől, akkor ne féljünk, hogy magunknak kell megállnunk, hanem ott van mellettünk az a valaki, aki mindenre képesíti az embert, minden erőt megad ahhoz, hogy a nehéz életet elviseljük. És azt mondja, hogy nem csak, hogy el fogjátok tudni viselni, de boldogok lesztek, megnyugvás lesz. Az Isten lelke nyugszik meg rajtatok. Megnyugszik az Istennek lelke, amit amazok káromolnak ugyan, de ti dicsőítitek azt. És térjünk vissza a történetnek a végéhez, Apostolok cselekedete 7. fejezetéhez. Azt olvassuk az 59 és 60. versben, hogy megkövezték azért Istvánt, ki imádkozott, és ezt mondta: Uram Jézus, vedd magadhoz az én lelkemet. Térdre estvén pedig nagy szóval, nagy fennszóval kiáltott: Uram, ne tulajdonítsd nekik e bűnt. És ezt mondván elaluvék. Milyen képünk van egy emberi magatartásról, egy embernek a magatartásáról, akit megölnek, akit kivégeznek, akit megköveznek, vagy mágián égetnek el, mindegy milyen módon. Ez a kép, amit itt olvasunk Istvánról, mit sugároz? Egy minden értelmet felülhaladó békességet. Nem volt benne nyugtalanság, nem volt benne magaféltés, hanem kit féltett? Azokat az embereket, akik ővele ezt cselekedték. Mit mondtunk az elején? István Szentlélekkel teljes férfiú volt, és a Szentlélek kimunkálta benne a krisztusi képmást. Nézzük meg ebből a rövid igeszakaszból, mit látunk. Nem szitkozódik, nem fenyegetőzik. Jézusról mit olvasunk? Jézusról azt olvasunk a Péteri első levélben, hogy aki szidalmaztatván viszont nem szidalmazott, szenvedvén nem fenyegetőzött, hanem hagyta az igazságosan ítélőre. Ezt látjuk Istvánnál, ugyanezt a magatartást látjuk. Utána mit mond? Azt olvassuk: Uram Jézus, vedd magadhoz az én lelkemet. Mit mond Jézus? A 7 szava, Krisztus 7 szava közül a halála előtt mi az egyik szava? Atyám, a te kezedbe teszem le az én életemet, az én lelkemet. Ugyanazt mondja István is. És nézzük meg, Jézusnak egy másik szava mi volt a kereszten? Atyám, bocsáss meg nékik, mert nem tudják, mit cselekesznek. István ugyanezért könyörög. Valóban Szentlélekkel teljes ember volt. Krisztus képmását sugározta vissza. Igen, és így halt meg, és így olvassuk róla, hogy ezt mondván ő elaluvék. Nem kétségbeesve, nem szomorúan, hanem abban a hitben és reményben, amit Jób így fogalmaz meg: mert tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll. Igen, én most elalszom. Tudom, hogy meg fogok halni. Tudom, mi vár rám a következő pillanatban. De nem csüggedek. Mert ez az alvás, ez az öntudatlan állapot, ki tudja, mennyi ideig tart, de a következő tudatos pillanat, az a feltámadás pillanata lesz. És tudom, hogy az én megváltóm él. Tudom, hogy az a valaki, akiről bizonyságot tettem, Jézus, ő él. És ahogy ő föltámad, engem is föl fog támasztani. És vele együtt leszek majd az örökké valóságban. És ebben a hitben, ebben az erőteljes bizalomban, csendben, nyugodtan elalszik István. De szeretnék befejezésül egyetlen egy kérdést feltenni, és egy rövid néhány gondolat erejéig annál a kérdésnél időzni, hogy Isten miért engedte ezt meg, ami Istvánnal kezdődően az egész középkoron keresztül végigvonult, a keresztények üldözését, mészárlását, meggyilkolását. Miért engedte meg ezt a számtalan kegyetlenséget? Vajon ez nem az evangéliumnak a kudarca? Ez nem vereség? Hát megölik Istvánt, egymás után megölik majd az apostolokat, és azt is, majd csak úgy említés szintén fogunk erre visszatérni, János apostoltól eltekintve, akit szintén nagyon megkínoztak és kegyetlenül bántak vele, de az összes apostol természet ellenes halállal hal meg, kivégezték őket. Nem az evangélium kudarca és vesztesége ez? Azt kell, hogy mondjuk, hogy nem. Ez a keresztnek a diadala. Miért? Milyen módon? Szeretnék visszatérni, amit az előbb már olvastunk egy igét, a 7. fejezetnek az 58. versére, 57-58. versében olvastunk egy ige szakaszt, és erre szeretnék még egyszer visszatérni. Azt olvastuk, hogy felkiáltván nagy fennszóval füleiket bedugták, és egy akarattal reá rohantak, és kivűzvén a városon kívül megkövezték, és amire most szeretnék kitérni, az így hangzik, hogy a tanúbizonyságok pedig felső ruháikat egy Saulus nevezetű ifjú lábaihoz rakták le. Miért említi meg az ige, hogy a tanúbizonyságok a ruháikat egy Saulus nevű ifjú lábaihoz rakták le? Két fejezet múlva, mert utána majd most jön a 8. fejezet, de majd a 9. fejezetnél fogunk erről a Saulusról részletesen olvasni. Ki ez a Saulus, akinek a lábaihoz letették a ruhákat? Ez a Pál apostol, a későbbi Pál apostol. És azt mondja az ige, hogy igen, ennél a jelenetnél ott volt Saulus is. Ő is hozzájárult a szavazatával István megkövezéséhez. Ő tevőlegesen nem vett benne részt, de teljesen egyetértett ezzel. És tanúja volt az egész jelenetnek. Tanúja volt István védőbeszédének, tanúja volt annak a lelkületnek, ami árad belőle, tanúja volt a halálának. És nézzük meg Jézus Krisztusnak egy ígéretét ezzel kapcsolatban. Lukács evangélium a 21. fejezet 12 és 13. verséből. Lukács evangélium a 21. fejezet 12 és 13. versében a következőt olvassuk. De mindezeknek előtte kezeiket reátok vetik, és üldöznek titeket, adván a gyülekezetek elé, és tömlöcökbe, és királyok, és helytartók elé visznek az én nevemért. De ebből néktek lesz tanúbizonyságotok. Mit mond Jézus Krisztus? Hogy szól az ígéret? Igen, fogva visznek benneteket, a gyülekezetek elé üldöznek titeket, és bizonyságot kell majd különböző fórumokon én rólam tennetek. De mit mond? Ebből néktek lesz tanúbizonyságotok. Tehát ezek a tanúbizonyság alkalmai lesznek a ti számotokra. Nézzük meg, vonjuk le a következtetést. István halálából, pontosabban, ahogy ő viselkedett, amiket mondott, az a lelkület, amely árad belőle, élő bizonyság volt mindazoknak, akik ezt hallgatták, és így Saulusnak is, a későbbi Pál apostolnak, akinek a megtérésében döntő szerepet játszott ez a délután, vagy ez az este, vagy ki tudja a napnak melyik szaka volt ez. Ez az esemény kitörölhetetlenül ott maradt Saulus életében, és a megtérését munkálta később. Tehát kimondhatjuk, és ez bizonyította végig a történelem, hogy a fizikai üldözéssel, amikor keresztények életét vették el, nem lehetett az evangélium terjedését megakadályozni, nem lehetett megfélemlíteni hívőket, hanem az evangélium annál inkább terjedt. Azt látjuk végig a történelemben, hogy az üldözések idején annál inkább szaporodott a gyülekezet, nem a képmutatókkal, akik a falakban és a kövekben hittek, hanem az igazán hívő emberekkel, akik még az életüket is képesek voltak Krisztusért adni, Istenért odaáldozni. Igen, ezt látjuk végig a középkor történelmén. És István az első keresztény vértanú, aki az életét adta Krisztusért, de akinek a halálával pontosabban az élete utolsó bizonyságtevésével és halálával is a legnagyobb prédikációt tartotta, ami a Saulusnak, későbbi Pálapostolnak a megtérését eredményezte. Én olyan sokszor elgondolkodtam azon, hogy István, amikor hát látta a jelenetet, szembe volt vele mindenki, ugye, aki aztán őt megkövezi. Ott van egy ember, aki őrzi a ruhákat, és István nem dühösködik, nem haragszik ezekre az emberekre, hanem imádkozik az ő megtérésükért. Micsoda találkozás lesz majd a mennyben, amikor István is feltámad, és Saulus is feltámad. Az a valaki is feltámad, akit megköveztek, és az is feltámad, akinek a szavazatával megölték őt, aki hozzájárult, és a ruhákat őrizte. Micsoda találkozás lesz. És minek az eredménye, hogy mind a kettőben olyan lelkület volt, amire Krisztus mutatott példát. És még egy dolgot szeretnék befejezésül megemlíteni, egy igét, abban összefoglalni mindezt, amiről idáig szóltunk. Pál apostol a Korintusi második levél 13. fejezetének 8. versében a következőt mondja, a Korintusi második levél 13. fejezet 8. versében egy egész rövid igét olvasunk. Mert semmit sem cselekedhetünk az igazság ellen, hanem csak is az igazságért. Micsoda hatalmas nagy ige a Szentírásban. Semmit sem cselekedhetünk az igazság ellen, hanem csak is az igazságért. Emberek ellene állhatnak Krisztus beszédének. Emberek üldözhetik azokat, megölhetik azokat, akik a Krisztusról szóló evangéliumot prédikálják, de feltartóztatni nem tudják. Az ő gonosz cselekedeteiket is Isten jóra fordítja, mint ahogy István megkövezését is jóra fordította. És István valóban alva, most ugye alszik, de az örök élet várományosa, és meg fogja majd ő is a saját szemeivel azt a valakit látni, akiről ő prédikált, akiről ő bizonyságot tett. Köszönöm szépen a figyelmet. Ennyit szerettem volna a 7 diakónusról és Istvánról, az első vértanúról elmondani.